Én egy olyan folyamatot szeretnék bemutatni, amely évszázados. Arról akarok beszélni, hogy hogyan kell békét csinálni. Hogy a konfliktus kezelésnek Európában milyen hagyományai alakultak ki, és hogyan illeszkedik, vagy éppen nem illeszkedik ebbe bele az első világháborút lezáró békerendszer, és ennek részeként Trianon. Trianon, amely minden magyarnak máig élő fájdalom, bárhol is éljen a világon. Nyilvánvaló katasztrófa a nemzetünk számára. Az érzelmi megközelítés mellett ugyanakkor fontos és helyes, azt gondolom, hogy a tudományos történeti kutatás feltárja az eseménytörténetet, az odavezető utakat és a következményeket. Meg kell mondjam, hogy a magyar történetírás az elmúlt évtizedekben, és valóban nem csak a rendszerváltozás után, hanem már korábban is, színvonalas forrásokon alapuló feldolgozásokat, műveket tett le az asztalra, elég, hogyha Ormos Mária vagy Romsics Ignác munkáira gondolunk. Létezik azonban egy másik megközelítés, egy hosszabb távú és szélesebb összefüggések közé helyező szemléletmód, amely a békekötések mechanizmusát, a konfliktus kezelés hagyományait, európai hagyományait és azok változását vizsgálja. Úgyhogy az elkövetkező percekben én ezt szeretném bemutatni, és hogy ebben az összefüggés rendszerben hogyan él, hogyan illeszkedik Trianon. Készült egy nagyon érdekes festmény a 17. század közepén. A képen, a festményem a 30 éves háborúban résztvevő országok uralkodói körbeállnak egy ágyat, ahol egy ember fekszik. Harmadik Ferdinánd, német-római császár és magyar király, 13. Lajos francia király, Krisztina svéd királynő, 4. Fülöp spanyol király, Hugo Grotius halotti ágyánál állnak, és kifejezik együtt részvétüket és tiszteletüket. A festmény gyönyörű, de nem ez a legfőbb érdekessége. Az az érdekes benne, hogy ez az esemény, amelyet megörökít, a valóságban sohasem történt meg. Az uralkodók sohasem voltak ott Grotius ravatalánál, mégsem tiltakozott ellene senki, sőt, elfogadták és dicsérték a festményt. Valami olyasmit fejezett ki, ami rendkívüli volt Európa történetében, teljes körű egyetértést, konszenzust. Konszenzust abban, hogy hogyan kell békét csinálni. Grotius volt ugyanis ennek az atya. A világ minden valamire való egyetemén úgy tanítják, hogy ő a nemzetközi jog atya, de tényleg, hogyan kell békét csinálni? Mi a jó békekötés titka? Korábban a háborúk lezárása úgy történt, hogy a győztes lediktálta, hogy mi lesz, hogy úgy mondjam, a győztes mindent visz, a szó szoros értelmében ráadásul meg is alázta a legyőzöttet. Ezt hívjuk vae victis, vagyis jaj a legyőzötteknek alapú békekötésnek, amely még az ókorból eredeztethető. A probléma ezzel a módszerre az volt, hogy újra termelte a konfliktust, már csak jelképesen is, hiszen annak idején az a gall vezér, aki ezt mondta a legyőzött rómaiaknak, nem sokára megfordítva, abba a helyzetbe találta magát, amiben korábban a legyőzött rómaiak, tudnék, hogy őt győzték le, és a rómaiak éppen pont úgy viselkedtek vele, és azt is mondták neki, jaj a legyőzötteknek. Na az a helyzet, hogy Grotius és társai, szellemi társai, köztük a nagyszerű Justus Lipsius, ebből a gondolkodásmódból mozdították ki Európát, és létrehoztak egy módszert, egy technikát, egy metódust arra, hogy hogyan lehet tartós békét kötni. Azt mondták, Európa első nagy világégése a 30 éves háborút lezáró tárgyalásokról, a közel 5 éven át tartó vesztfáliai béketárgyalásokról, hogy annak lezárásaként létre kell hozni a dolgok legmegfelelőbb elrendezését. Latinul ma is a kontinensünk számos épületén látható feliratot, Pax Optima Rerum, vagyis a legmegfelelőbb, a legjobb béke. Mi is ez? Gondolataikat egyébként kifejtették szakmai alapossággal, jogi értekezéssel, erős érvekkel, vaskos kötetekben, de szimbolikusan, jelképesen is, most inkább ezt mutatom be. Azt állították, akkor lesz tartós a béke, ha minden résztvevő fél érdekelt annak fenntartásában. Olyan békét kell kötni, amit mindenkinek érdeke betartani. Azt mondták, olyan ez, mint egy koncert, egy európai koncert. Ez a Concerto Europeo, amit azóta sem fordít a szakirodalom. Az a lényege, hogy egy koncerten akkor van jó előadás, akkor van harmónia, ha mindenki részt vesz benne. Mindenkinek megvan a maga hangszere, írták, azon játszik, de nem külön-külön, hanem egyszerre. Mindenki tudja, hogy milyen hangerővel zenélhet, és hogyha ezt mindenki betartja, egymást kiegészítve nem külön-külön hangzás van, hanem együttes, összhangzattan. Nem csak a vonósokat, nem csak a fúvósokat, vagy az ütősöket hallod, hanem együtt hallod az egészet, magát a koncertet, vagyis a harmóniát. Azt is mondták, hogy mindenkinek érdemes elfogadni, hogy nem csak a prímet vivők alkotják a zenekart, nem csak a hangosabbak, hanem a csendesebbek is, mert ha ők nincsenek benne, akkor nem teljes az összhangzat, és nem teljes a harmónia. Tisztelt konferencia, lefordítva ez azt jelenti, hogy az államoknak el kell fogadniuk, hogy egymásra utaltak. Igen, vannak hatalmasabbak, és vannak kevésbé befolyásosok. A kisebb hatalmú országok részvétele az egész rendszerben nem azért lényeges, mert ők diktálhatnak, hanem azért, mert kirobbanthatják a konfliktust. Elrendezni nem tudnak, de meggátolni igen. A Lipsius féle szuverenitás elméletnek ez a lényege. Azért kell egymás jogait elismerni, azért kell a másik, a kisebb szuverenitását tiszteletben tartani, mert konfliktus forrás lehet, mert bedöntheti az egészet, mert a nagyoknak nem szabad azt gondolni, hogy csak ők létezhetnek. Létrehozhatnak egy rendszert, de hogyha a kisebbek, a kevésbé befolyásosok ennek a rendszernek a fenntartásában nem érdekeltek, akkor be tudják dönteni az egészet. A vesztfáliai békét több mint 150 tárgyaló delegáció kompromisszumos megállapodását ez alapján hozták létre. Innentől kezdődően, tisztelt hölgyeim és uraim, a 17. század közepe óta ez a módszer, ez a technika lett az irányadó, ez lett aztán a hagyomány. Olyan tartalmi fogalmak, mint a népek joga, a jus gentium, a szuverenitás, a kerekasztaltárgyalás, a közös érdekeltség kimunkálása és fenntartása, az európai politika alapvető gondolatai és tárgyalás technikai eszközei lettek évszázadokon keresztül. Mindez nyilvánvalóan nem jelentette azt, hogy a továbbiakban nem voltak konfliktusok, meg háborúk. De Európa rendelkezett egy konfliktuskezelő mechanizmussal, módszerrel, amit egyre finomítottak, de alapjaiban fenntartottak és alkalmaztak. Gondoljunk arra, hogy a vesztfáliai béke után több mint másfél évszázaddal a napóleoni háborúkat milyen békekötéssel zárták le. Kérem, próbáljunk most ne a kronológiára figyelni, hanem a mechanizmusra, a technikára. Nem az a kérdés, hogy az előbb elmondott a 17. században, a most elmondandó pedig a 19. században történik, hanem egy politikai gondolkodásmód, egy gyakorlat megvalósítását látjuk. Miután a szövetségesek legyőzték a napóleoni Franciaországot nem szedték szét, nem taposták meg, nem alázták meg, hanem részévé tették az új rendnek, amit kialakítottak. Napóleont kiemelték és elszigetelték a szó szoros értelmében, de az országot, Franciaországot beemelték az új rendszerbe, amely rendszernek minősítése a konfliktus kezelési mechanizmus szemszögéből most indiferens. Nem az a kérdés, hogy az adott rendszer jó vagy nem jó, hanem hogy a konfliktust hogyan kezelik. Összegezve, Európában a koraújkor a 16-17. Század óta létrejött egy tradíció arra, hogy hogyan kell kezelni a konfliktust, hogyan kell egymással tárgyalni, hogyan kell létrehozni a közös érdekeltséget, vagyis tudták, hogy hogyan kell jó békét kötni. Mert az a jó békekötés, az a jó béke, ami fenntartja és biztosítja a nyugalmat. Az a béke, amelyik nem biztosítja a nyugalmat, amely nem biztosítja a békés hétköznapokat, az a szakmai, gróciuszi értelemben nem jó béke. Gróciusz alapvető műve a De jure belli ac pacis, a háború és béke jogáról, a nemzetközi jog ma is élő és használt bibliája. Kétségen kívül erről szól. Van szakmai értelemben színvonalas, jó béke, és van színvonaltalan, amely attól színvonaltalan, hogy nem képes betölteni legalapvetőbb funkcióját, a béke fenntartását, és magában hordozza az új konfliktus csíráját. Itt be kell hozni a képbe egy másik aspektust, egy meghatározóan fontos tényezőt, ami a mi országunknak és nemzetünk történetének nagyon fontos, jelentőségű összetevője, tényezője lett, a nemzetiségi kérdést és a demográfiai változásokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Mátyás király uralkodásának végén a magyar királyság lakóinak száma hozzávetőlegesen 3 millió fő volt. Tehát a 15. század végén 3 millió fő. A török kiűzésekor a 18. század elején, tehát több mint 2 évszázad múltán, a magyar királyság lélekszáma ugyancsak 3 millió fő volt. Több mint 2 évszázad után ugyanannyi. Ez értelemszerűen nem természetes folyamat eredménye. A nagyszerű történész Szakály Ferenc elemezte ezt kellő alapossággal, amikor megvonta a török uralom mérlegét Magyarországon. De nem egyszerűen pusztítás és erőszakos halál az, ami megtépázta az országot. Ha magunk elé képzeljük a térképet, és rajta az egykori magyar királyságot, könnyen beláthatjuk, hogy az oszmán hódítás az ország középső részén ék alakban délről északra szakított ki területeket. Ott, ahol a legnagyobb lélekszámban élt a magyarság a honfoglalás óta. Ezeken a területeken volt a legnagyobb az emberveszteség, míg nyugaton és északon kevésbé. Az erdélyi fejedelemség, amelynek léte igenis nagyon erőteljesen hozzájárult a nemzet egészének megmeneküléséhez, és a királyi Magyarországgal együtt más-más módon a magyar államiság kontinuitásának biztosításához egy külön fejezet. A nemzetiségi viszonyok alakulása, amely aztán a 19. századra a korábbi betelepítések, lásd a 18. századi német betelepítések, vagy az egy tömbbe történő szerb betelepülés, nagyban alakította a teljes lakosság nemzetiségi összetételét, de nem kizárólagos oka annak, hogy milyen nemzetiségi lakossági összetételben érkezett el Magyarország a 19.-20. század fordulójára. Annak vizsgálata és elemzése, hogy a magyar politikai uralkodó osztály évszázadokon keresztül hogyan nem tudta és vagy nem akarta megoldani a magyarság és a nemzetiségek viszonyát, vagy amikor már rájött az ügy súlyosságára, már nem volt hozzá ereje, most ennek a felelősségnek a feltárása külön előadás sorozatot igényel, de a felelősség hangsúlyozása elsődleges. Minden esetre szögezzük le, hogy a magyarországi nemzetiségi viszonyok nem egyik pillanatról a másikra, még csak nem is egyik évtizedről a másikra alakultak ki, hanem több évszázados folyamat eredménye, aminek létrejöttében az oszmán hódítás meghatározóan fontos szerepet játszott. Ilyen viszonyok között érkezett el az országunk az első világháború kitöréséhez. Az első világháborút lezáró béketárgyalások történetét valóban nagyszerű hazai és külföldi történészek pontosan bemutatták. A Wilsoni pontok és a Wilsoni gondolat, ez Grotius alapú gondolkodás. Ennek az elvetése, vagy a japánok fenntartásainak mellőzése mutatta, hogy ennek a nagy konfliktusnak a győztesei letértek, tudatosan letértek arról az útról, amelyet három évszázad európai konfliktus kezelési hagyománya kijelölt. Az első világháborút lezáró Párizs környéki békék, köztük a trianoni béke, Vae Victis, jaj a legyőzötteknek alapú békekötés. Kétségtelen diktátum. Szakmai értelemben nincsen köze a lipsiusi, grotiusi hagyományokhoz, és magán visel minden jelet és jellegzetességet, ami szembe megy a Concerto Europeo, az európai koncert eszméjével, még szimbolikusan is. Gondoljunk arra, hogy a legyőzött országokat nem hívták meg a következő olimpiai játékokra. Az 1920. évi Antwerpeni olimpián a legyőzött országok, köztük Magyarország sportolói nem vehettek részt. Nyilván nem ez volt a legjelentősebb veszteség, de világosan mutatja a mentalitást. A trianoni békével, ahogy társaival is, az a legnagyobb probléma, hogy nem voltak alkalmasak arra, hogy betöltsék hivatásukat. Sőt, magukban hordozták az újabb, mi már tudjuk, még borzalmasabb és pusztítóbb háború, a második világháború csíráját. Tisztelt konferencia! 1995 óta az Európai Unió tanácsának és a tanács főtitkárságának helyet adó épület neve Justus Lipsius Building, Justus Lipsius épület. Amikor az uniót alkotó országok vezetői belépnek a tárgyalások helyszínére, minden egyes alkalommal láthatják Justus Lipsius nevét. Mert az első és a második világháború máig intő jel, hogy Grotiusnak és Lipsiusnak igaza volt. És azok a nagyszerű gondolkodók, az alapítók, akik létrehozták az Európai Uniót, illetve elődjét, pontosan tudták, hogy a legfontosabbnak, a békének intézményes garanciát kell teremteni. És jelentsük ki világosan és egyértelműen. Az Európai Unió a kontinensünkön a béke intézményes garanciája. Aki az Európai Uniót erősíti, az a békét erősíti. Aki az Európai Uniót gyengíti, az ezt a garanciát, a béke garanciáját, intézményes garanciáját gyengíti. A történelem ugyanakkor nem receptes könyv. Nem úgy van, hogy megnézzük a régmúlt egy eseményét, meg hogy mi jött utána, és hasonlóan gondolt helyzetbe tudjuk, mit hoz a jövő. Ez nem így megy. De vannak folyamatok, összefüggések, amelyeknek átlátása és láttatása hozzásegít minket a valóság jobb megismeréséhez, és ez a tapasztalat kétségkívül segít a döntések meghozatalában. Trianont elemezve érdemes mindezt felelőtleníteni, és minden mai döntéshozónak az emlékezetébe vésni. Az előadásommal ezt kívántam elősegíteni. Köszönöm szépen!